Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Száguld a nemzeti petíció, már több mint 1,5 milliónál jár a visszaküldött ívek száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs videójában azt mondta, az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések. Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit is emlegetik. Eközben az ukránok továbbra is olajblokkáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU csatlakozást, hangsúlyozta. Fontos felhívni a figyelmet azokra az életutakra, amelyek inspirációt és példát jelentenek az egész magyar nemzetnek, ezáltal hozzájárulnak nemzetünk megmaradásához. Hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt arról beszélt, hogy az emberiség történetében mindig volt kitüntetés, nem csak a rendkívüli katonai hőstettekért, hanem a művészi vagy sporteredményekért is járt látható módon viselt elismerés. De nem csak a múltunkban voltak nagyszerű eredmények, hanem itt és most is, a mi korunkban, a mindennapjainkban is, fogalmazott a miniszterelnök helyettes. Különös megtiszteltetés március 15-én elismerésben részesíteni a közösségek legkiválóbbjait, mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki állami kitüntetéseket adott át pénteken Budapesten a Hagyományok házában. A miniszter kiemelte, március 15-e azokat az embereket idézi meg, akik sokszor saját életüket, egzisztenciájukat, sorsukat, családjukat, vagyonukat, elismertségüket kockára téve vállalták, hogy mindent a nemzet ügyének rendelnek alá. Azért feledhetetlen 1848 nemzedéke, majd 180 év után is, mert a magyar szabadság és függetlenség iránti vágy örök szimbólumaivá váltak, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a miniszterelnökségnek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörése 178. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen Budapesten. Példát adtak hősiességből, bátorságból, tanúságot tettek az összetartozás erejéről és a korszerű államszervezés képességéről is, amire mind a mai napig minden magyar tisztelettel és főhajtással emlékezik, közölte Gulyás Gergely. Ma nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból és a béke ügyét szolgálhassuk. Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek akarják háborúba rángatni Európát. Mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a tárca március 15-e alkalmából tartott központi ünnepségén. A miniszter közölte, március 15-e a magyar nemzet legfelemelőbb ünnepe, mert 1848. március 15-én békés forradalommal a magyar nemzet bátran kiállt függetlenségéért, majd az azt követő napokban és az utána következő másfél esztendős szabadságharcban a nemzet újjászületéséért. Ma a biztosat, a biztonságosat kell választanunk. Számunkra ma ez az 1848-as szabadságharc üzenete. Jelentette ki Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tarpán. A Kossuth szobornál rendezett eseményen Szili Katalin azt mondta, rendkívüli időket élünk, ez pedig rendkívüli felelősséget is kíván tőlünk. Hogyan lesz és milyen lesz az életünk a következő negyed században? Hangsúlyozta, március 15-e különleges jelentőségű, mert ez egy olyan ünnepe a nemzetnek, amikor a magyarság bátorsága és elszántsága és rendíthetetlen hite előtt tisztelgünk. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel. Ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat. A déli-délkeleti szelet élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik. A hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
jelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Én most nagy örömre Rostásbe, a Pirostól jelentkezem be, méghozzá itt az egri stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly benyert nálam a rádióban. Ugye az egri nő projektről van szó.
Így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy egri nőként én szeretném megvalósítani az egri nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, míg tavaly évvégén az egyik egri vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rám írt ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első egri nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy ő borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen kezeügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a kövek dobó egri nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
Hát az az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy zöld sziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott az ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt túrva, úgyhogy nem biztos, hogy arra még több tonnás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkbe, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonnás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam mit kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csináljak 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert egri nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent egri nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adnak.
Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye egri nő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy látják, vagy hogy mit jelent az egri nő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció. Hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint egri nő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az egri csillagokat olvasta, ugye a Gárdonyi elég sok évig, évtizedekig utána járt a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy abban a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították, Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst porul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviseletre nyilván odafigyeltem, hogy azért korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve a, ugye a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is, mind anyagában passzoljon majd.
Meg nem is tudunk szerintem, ha az egri nőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
Így van, ugye a kődobornőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentál dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellette a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
Ez nekem megint nagyon tetszett. Ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvassa, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városban.
Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így duci középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy ú, én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődése, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
Meg talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
Igen, ugye nem csak a szobrá szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesen. Ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
Igen, ugye a Fekete Bori népdalénekesről vettem az alapot az archoz. Nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszerű riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikán fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldött pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a makett, úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ezt igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő, Teljesen leegyszerűsített szobor, tehát itt aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezítlába, hogy én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetegebb arcú szobor, a képen hát készen áll eldobni a követ, ő már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy azért egy ilyen harc hevébe az embernek nem mindig az az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettebb nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
De kiveszi a részét.
Igen, kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár azért... nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
Egy kicsit erről is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay, és így tovább, de hogy is van ez pontosan?
Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret, itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak. Itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezné tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. Úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye, ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram a hálózata kiválasztott hely alatt. Engedélykérések, zsűrisztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni, végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen, ahogy mondtad, a dobótéren a szobor, végvári vitézetén szintén abból ment, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
jobban. Így van. A követ meg hiába süt ilyen nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronzhoz majd forjon.
Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne. Aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglenének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
Amit még most ettől elszakadva egy kicsit szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Egerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérünk tőlük. És végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából be se rendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk, megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a férjecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a dombormű, bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotó róla, egy legendás meccsen. És nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat. Szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ez a sípkérdés az egy nagyon kardinális kérdés, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez itt mégse a nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
Akkor ez is jó, izgalmas munka volt.
Nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
Egyetlen munkád van Egerben.
Igen, igen, igen.
Ez jó, nem?
Igen, igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban igen, mondom áprilisban sem. Augusztusig rengeteg projektünk van, ami Eger városába tervezünk hozni, professzor grafikusok kiállítását, a tanítványaink felvételiznek, egyetem is óraadó lettem, úgyhogy nem hagyatok itt csapott papot, arról nem is beszélve, hogy most éppen projektben vagyok.
De ez jó hallani, hogy van rengeteg terved, hogy zajlanak körülötted veled a dolgok, és mindig van mivel foglalkoznod.
Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.
Kedves hallgatóink, Rostás Bea piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélgetett Egri műtermükben a készülő Egri Nők Szobor projektről.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Pszichopercek podcast sorozat harmadik adásában a témánk a hangulatzavarok voltak, kiemelt kép a major depresszió és a bipoláris zavar, de kitértünk a kevésbé ismert kedélybetegségekre is, illetve ismét hoztunk néhány példát ezek pozitív és negatív média reprezentációira. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Jelentős érdeklődés mellett indult az Akademik Lap tavaszi sorozata 2026. február 20-án Egerben a Neveléstudományi Doktori Iskolában. Dr. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Dr. Szőke Milinte Enikő meghívottjaként negyedévszázados ombudsmani tapasztalatra alapozva átfogó képet vázolt fel a magyar oktatási rendszer jogi, társadalmi és emberi dimenzióiról. Az előadás beszélgetés követte, mely több fontos témát is érintett, különösen a szabadiskola választást, a szereplők közötti bizalom kérdését. Az előadó úgy határozta meg a saját szerepvállalását, mint közvetítő, aki asztalhoz ülteti a feleket. Az előadás végső üzenete, hogy az oktatás legfontosabb kötőszövete a bizalom, és amíg ez megvan, van esély a változásra, ha végre elkezdünk őszintén beszélni arról, milyennek szeretnénk látni a magyar embert 50 év múlva. 2026. március 1-én jubileumi gálakoncerttel tisztelegtek a 30 éves Magyar Örökségdíj előtt az Eiffel Műhelyházban. A különlegeses középpontjában azok a közösségek és alkotók álltak, akik munkájukkal a magyar kultúra és nemzeti önazonosság megőrzését gazdagítják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége számára a Magyar Örökségdíj eszmeisége különösen fontos, hiszen egyetemünk oktatási tevékenységét 2024-ben Magyar Örökségdíjjal ismerték el. A díj nem csupán rangos elismerés, hanem annak a szellemi örökségnek a megerősítése, amely intézményünket a kezdetektől meghatározza, értékteremtő műhely, ahol a hagyomány és a megújulás együtt formálja a jövőt. Prémák a porondon címmel szervezett előadássorozatot az MTA MAB Eszterházy Akadémiai Klub március 3-án az Egyetem kápolnájában. Az előadássorozat célja, hogy tisztelegjenek azok a Prima Primissima díjazottak előtt, akik munkássága kötődik Eger városához és egyeteméhez. Az est vendége Dr. Plé Csaba pszichológus, nyelvész, egyetemi tanár volt, aki 2025-ben kapott Prima Primissima díjat magyar tudomány kategóriában. Az eseményen a Prima díjas tudós előadást tartott, Kevés igazi, sok felszíni kapcsolat, az ember a kapcsolatok rengetegében címmel. Az eseményen az egyetem első éves pszichológia szakos hallgatói is részt vettek, akik a továbbiakban megismerhették Dr. Plé Csaba életútját egy pódiumbeszélgetés alatt, melyet Dr. Dávid Mária vezetett. Az egyetem híreit Balázs Bálintól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai adásban a hangulatzavarok kiemelt kép a legismertebb, a depresszió lesz a hangsúly. Mielőtt rátérnénk ezekre, beszéljünk egy kicsit magukról a hangulatzavarokról, mit érdemes tudni róluk.
Szóval a hangulatzavarok az egy összefoglaló kifejezés. Én úgy gondolom, hogy a köznapi ember ez alatt nagy részben a depressziót érti, illetve ennek az ellentétét, a mániát. Vannak különböző kategóriarendszerek. Az előző adásban is a DSM alapján beszélgettünk a narcisztikus személyiségzavarról, és hogyha a depressziót nézzük, akkor ezek, amiket hangulatzavaroknak nevezünk, ezek a DSM-ben különböző kategóriákban vannak benne. Egyrészt vannak a DSM-ben olyan van egy olyan kategória, hogy depresszív zavarok, ahova beletartozik egyébként az unipoláris depresszió, vagy major depresszió, amit általában mindenki ért egyébként depresszió alatt, illetve vannak a bipoláris is kapcsolódó zavarok, amikor pedig a mániás, illetve a depressziós fázisok váltogatják egymást. Depressziós zavarokhoz tartoznak egyébként olyan tünetcsoportok is egyébként, amikre az emberek kevésbé gondolnak, ilyen például a úgynevezett peripartum depresszió, ami valójában a szülés előtti, illetve az utáni depressziót értjük ez alatt, de vannak olyanok is például, amik ilyen pszichotikus tünetekkel járnak, tehát esetleg ilyen halucinációval, illetve ami még ide tartozik, és szerintem nagyon érdekes, az a szezonális depresszió.
Igen, és ennek meg is érkeztünk a szakaszába. Ezzel, hogy már óraátállítás, sötét van, és az embernek már élni nincsen kedve.
Egyébként ezt így honnan lehet megállapítani, hogy most csak úgy rosszul viseljük, hogy sötét van, vagy ténylegesen szezonális depresszióról beszélünk?
A hangulatunkat egyébként nagyon sok minden befolyásolja, és azt, hogyha sötétebb van, vagy hogy hamarabb lesz sötétség, az is egyébként teljesen hatással van rá, vagy például az is, amikor reggel felkelünk, és mondjuk óra átelt, főleg még azért nagyon sötét van, és akkor sötétben elindulunk dolgozni, vagy az egyetemre, akkor az teljesen normális, hogy annyira nem érezzük jól magunkat. Például azokban az országokban, ahol egy fél évig van éjszaka, tehát mondjuk ilyen Észak-Norvégia meg Izlandon, ott egyébként a depresszió egy nagyon nagy probléma, de hogy így a depresszív hangulat általánosságban is. Szóval, hogy ez valamilyen szinten egyébként teljesen normatív. Na most azt, hogy nekünk szezonális depressziónk van-e, azt így leginkább azt tudja mondani a szakember, hogy így önmagunknak ne állapítgassuk meg, főleg nem TikTok videók alapján. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon sok olyan szakértő van ezeken a platformokon, akik tényleg mondjuk klinikai szakpszichológusok, és akkor ők is felolvassák mondjuk ezeknek a zavaroknak a kritériumait mondjuk akár a DSM-ből, de ez nagyon fontos, hogy ezt szakember állapítja meg, tehát nem mi. Mert nagyon sokszor, hogyha van egy kritérium, mondjuk ilyen, hogy lehangoltság, vagy bármi ilyesmi, akkor lehet, hogy így egy kicsit jobban belelátunk dolgokba. Hát leginkább egyébként egy szakember azt tudja mondani, hogy próbáljuk meg nem diagnosztizálni magunkat, tehát azért, amikor nézegetjük a TikTok videókat, és ott szakértők mondják, hogy 5 jel, amiből láthatod, hogy depressziós vagy, vagy szezonális depressziós vagy, az van, hogy nagyon sokszor egyébként vannak olyan ilyen csatornák, ahol szakértők vannak, és mondjuk tényleg ebből a DSM-ből, vagy más kategória rendszerből olvassák fel ezeket a kritériumokat, de azért nagyon hajlamos az ember magának így mögé látni olyan dolgokat, ami lehet, hogy mégsem teljesen úgy van, vagy hogy egy szakértő máshogyan ítélné ezt meg. Tehát sokszor egyébként sok embernek én úgy gondolom azt, hogyha egy címkét kap, akár mondjuk egy szezonális depresszió címkéjét, akkor az segíthet a megküzdésben, viszont vannak olyan esetek, hogy valójában nem erről van szó, hogy ilyen zavarban lenne érintett a személy, hanem igazából inkább csak az, hogy picit normatív lehet néha, hogy az ember egy kicsit lehangoltabb, amikor sötét van.
Most beszéltünk kicsit a depresszióhoz kapcsolható zavarokról, viszont szerintem most térjünk rá egy kicsit a bipoláris oldalra. Uh-huh. Számomra a hipománia volt a legizgalmasabb, mikor ennek utána néztem, mert a depresszió és a bipoláris zavar az benne van azért a köztudatban, viszont a hipománia egy nagyon-nagyon nehezen felismerhető állapot, úgyhogy ennek kapcsán is kérdezném, hogy mi az, amire kiemeltképpen kell figyelni, és hogyan tudjuk nem elbagatelizálni ezt a betegséget.
Uh-huh. Hát ugye a bipoláris zavaroknak van két típusa. Ugye az egyes fajta bipoláris az az, ami ilyen nagyon látványos. Tehát ahol mániás epizódok vannak, ezek ilyen 7 napig tartanak, és utána ezt váltja fel a depressziós. És van a bipoláris kettes, ahol van ez a hipománia. A hipomániát egyébként úgy szokták meghatározni, hogy az egy enyhébb mánia, tehát hogy kevesebb nap is a fennállásának a kritériuma, tehát hogy itt 4 nap is elegendő hozzá, illetve hogy csökkentebbek ezek a tünetek, de egyébként a személynek a környezete ezeket már észreveszi. Viszont még nem érik el azt a szintet, mint mondjuk a mániánál. És nagyon nehéz szokott lenni az, hogy amikor ugye általában ez a bipoláris zavar nagyon sok esetben serdülőkorban jelenik meg először, hogy a család ezeket a hipomániás szakaszokat egyébként meg viszonylag jobban kezeli, mint a depressziósakat. A bipoláris kettesnél a depressziós fázisok egyébként általában mélyebbek, és tovább is tarthatnak akár, és amikor van ez a hipomániás fázis, akkor a család az azt látja, hogy hát ez nagyon jó, végre vidám, végre nagyon aktív, dolgokat csinál, és akkor mindenki örül neki, és azt mondja, hogy na hát akkor ki is gyógyult a depressziójából, pedig valójában az történik, hogy ennek a bipoláris zavarnak a másik oldalán van éppen a személy. És ezért ugye sokkal nehezebb észrevenni.
És hogyan lehet ezt diagnosztizálni?
Hát ezt szakember diagnosztizálja, tehát pszichiáterek szokták, ugye a klinikai szakpszichológusok is kompetensek ezekben, de diagnózis pszichiáterek szoktak adni. Az van ezzel, hogy ugye vannak a DSM-nek ezek a kritériumai, amiknek meg kell felelni, ez egyébként egy irányadó dolog lehet a szakemberek számára. Vannak különböző becslőskálák, tehát akár ilyen kérdőívek is lehetnek. Akár egyébként van ez az úgynevezett heteroanamnézis, amikor a környezetét kérdezik mondjuk a serdülőnek, tehát nagyon sok információból tájékozódnak, de fontos, hogy ezt szakember fogja diagnosztizálni. De szerintem a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nem jut el szakemberhez, a fiatal, azért, mert hogy a környezete az nagyon sokszor ugye azt mondja, hogy hát amikor akár a depressziós fázisban is van, hogy csak lusta például, vagy nem törődöm, vagy hogy azt mondják, hogy ez korral jár, vagy hogy ugye a kedvencem, és majd erről fogunk beszélni szerintem egy kicsit többet még, hogy ez a menjen ki sétálni, és akkor majd jobb kedve lesz, és akkor majd akkor megoldódik minden.
Ez mindent megold.
Hát igen. Csak ugye az van nagyon sokszor ezzel, hogy egyébként az esetek egy jó nagy részében gyógyszeres kezelést igényel a személy ahhoz, hogy az állapota stabil tudjon lenni, és akkor emellett egyébként meg nagyon javasolt még a pszichoterápia is, és akkor ez a kettő egyébként az, amivel szokták kezelni ezt a zavart.
Kicsit még visszakanyarodva a depresszióra, gondolkodtunk itt, hoztunk kettő fogalmat, ami leginkább a TikTokon, de szerintem az egész online világban egy meghatározó jelenség. Az egyik az a depression room, a másik pedig a depression hair, amik lényegében annyit tesznek, hogy amikor valaki depressziós, vagy mondjuk mániákus depresszióban, a depressziós fázisban van, nincs ereje, motivációja, energiája ahhoz, hogy a szobáját mondjuk rendben tartsa, és akkor kialakul egy ilyen depression room, ahol különböző edények, ruhák szétdobálva, tehát ez a lényeg, hogy nincs energiája elpakolni, és csak gyűlnek mondjuk a tányérok, poharak, ruhák, szemét, stb. Ezekről több olyan videó van, ahol ezeket kitakarítják, vagy valaki szakértő, vagy esetleg a szoba tulajdonosa. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet azt megállapítani, akár szülőként, akár lakótársként, hogy valaki csak nagyon-nagyon rendetlen, uh-huh. meg valakinek tényleg mentális probléma miatt néz ki úgy a szobája, ahogy.
Ez egyébként szerintem egy tök fontos dolog, hogy így az internet népe reagál ezekre a dolgokra, mert valóban, tehát hogy a depressziónál nem csak az van, hogy rossz a kedve, ugye vannak ilyen tünetek, mint például ugye a kilátástalanság, negatív hangulat, ugye ez ilyen negatív ciklusban van a személy folyamatosan, de hogy emellett valóban megjelenik a depressziónál az, hogy egy ilyen csökkent aktivációs állapot, tehát hogy nincsen ereje arra, hogy felkeljen, nincsen ereje arra, hogy elmenjen fürdeni. És akkor igen, tehát hogy a szobája is az ugye úgy fog kinézni, mert hogy egyszerűen nincsen ereje rendet rakni, meg motiváltsága sincs, és amúgy sem látja az értelmét annak, hogy ezt miért tenni meg. Na most ugye az fontos, hogy nagyon sok ember van egyébként, aki kupis. Az is nagyon sokféle okból lehet, de lehet egyszerűen csak az, hogy ő így szocializálódott, vagy neki ez a komfortos, vagy bármi lehet mögötte. Hogy önmagában attól, hogy valakinek ilyen a szobája, attól még nem fogjuk látni, hogy depressziós. És de ezek a ilyen, hát nem is tünetek, de ezek a kis apróságok, amikre így fel tudunk figyelni, ezek igazából mindig ilyen kontextusban, tehát egy komplexen, mint egy ilyen mintázatban érdekesek. Tehát azt, hogy mondjuk észrevesszük azt a lakótársunkon, hogy mostanában úgy nem is nagyon jön ki a szobából, de ha ki is jön, akkor is olyan nagyon kilátástalan, úgy mindene, nem csinálom úgy semmit egész nap, ugye az is fontos, hogy aki depressziós, az nem feltétlenül egész nap a szobájában valami aktív dolgot csinál, hanem nagy részt valójában lehet az is, hogy semmit. Mondjuk észrevesszük azt, hogy egyébként nem nagyon szokott aludni, vagy éppen azt, hogy túl sokat alszik, azt, hogy mondjuk nem eszik abszolút köbös semmit, és akkor mondjuk egy ilyen fázisban, ha benyitunk a szobába, és akkor látjuk, hogy ez így néz ki, akkor az így megértjük, hogy ó, akkor is lehet, hogy valami más is van, főleg, hogyha előtte ő nem volt ilyen.
Akkor térjünk át szerintem a Jeszenszky kalandjai csatornán.
Jaj,
megfigyelhető kis rövid videóra. Azt nem tudom sajnos, hogy az úriembernek, aki itt ezeket a részleteket mondja, mi a pontos titulusa. Te ezt esetleg tudod?
Nem, sajnos nem tudom.
Én sem tudom, de az alapján, ahogy beszél, és tudjuk, hogy a Jeszi az inkább műsorvezető, tehát én úgy sejtem, hogy ő valami tanácsadó, nem feltétlenül tudom, hogy pszichológus vagy sem. De úgy
szerintem, ha pszichológus lenne, úgy hirdetné magát. De ez most
lehet,
hogy nem tudom, hogy mi a titulusa. De általában aki pszichológus, azt szereti kiírni azt, hogy ő pszichológus. Nem tudom egyébként, de tehát, hogy amikor én ugye megnéztem ezt a videót, hogy ez a eldöntött, hogy mert ez volt, hogy kb. Eldöntött, hogy nem vagy depressziós, és akkor 3 nap alatt nem vagy depressziós.
Elmész sétálni, kész.
Hát, de ez olyan, mint hogyha szorongsz, akkor nyugodj meg. Nem? Tehát, hogy...
Vegyél mély levegőt.
Vagy ez a rosszul érzed magad, ne tedd. Van ez a toxikus pozitivitás egyébként, mint jelenség, tehát, hogy...
Hú, de idegesítő. Úristen.
Ebbe az a probléma, hogyha valaki ezt komolyan veszi, hogy igen, hogyha valaki kitalálja, hogy nem lesz depressziós, akkor nem lesz depressziós. Ebbe az a probléma, hogyha valaki ezt tényleg elhiszi, akkor jön az önvádlás, hogy miért van az, hogy én nem tudok nem lenni depressziós. Ez a depressziónak ugye nagyon sok kialakulásának nagyon sok oka lehet, ugye lehet akár élethelyzet, de van egyébként erre egy ilyen vulnerabilitás, tehát az, hogy valaki hajlamosabb erre, például a bipoláris depressziónál azért az öröklődés is abszolút bejátszhat, tehát hogy vannak olyan helyzetek, tehát hogy nem lehet ebből csak úgy kimászni, hogy én kitaláltam, hogy nem vagyok depressziós, abban az esetben, ha tényleg depresszióról beszélünk. Tehát hogy ez nem fog működni. Vannak persze olyanok, hogy például ha az ember elmegy sétálni, akkor valóban jobb hangulata lehet. Van egyébként erre kutatás, hogy az, hogyha valaki sétál a természetben, akkor az tényleg csökkentheti a szorongást, és tud segíteni, de ez ugye nem mindenható. Ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki nem tud felkelni, meg nem tud elmenni fogat mosni, azt, hogyha kirángatom a természetbe, ő nem lesz ettől jobban. De bizonyos esetekben egyébként amúgy tényleg van ez a mental health walk, ez amúgy tényleg segít, de ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy persze a fejfájás csillapító az tök jó, mert nem fáj a fejed, de ha neked krónikus migréned van, akkor már nem fog segíteni.
Ami viszont jó üzenet, hoztunk egy pár példát.
Egyre több nagyon jó reprezentációja van a médiában egyébként a mentális betegségeknek.
Igen, ez kifejezetten feltűnő. Az egyik példát azt pont te hoztad, a Rúnak az esetét. Aki nem ismeri, esetleg annak bemutatod egy kicsit?
Igen, ez az Eufória című sorozatban van. Ezt mostanában szerintem azért így sokan látták meg. Amikor hallgatóknak tartok órát, általában nagyon sokat bólogatnak, amikor az Eufóriából hozok fel valami példát. Ugye itt az van a sorozatban, hogy depressziós a főszereplő, és hogy az van, tehát hogy van egy epizód, ami konkrétan arról szól, hogy nem tud felkelni és elmenni pisilni. És ugye ez pont ez megint a depressziós szobához, meg a fogmosás, meg a fürdés, meg a személyi higiéniához kapcsolódik, hogy nem, neki nincsen ereje arra, hogy felkeljen, és mondjuk egy ilyen alapvető testi funkciót rendbe rakjon, és hogy az történik magában a részben, hogy egyszerűen nincsen energiája, és a végére már fizikai tünetei lesznek attól, hogy nem megy el pisilni, és ugye hát itt egyébként meg orvosi szempontból is ez egy veszélyes dolog, mert ugye megrepeted a húgyhólyag, stb. És egyébként nagyon jól bemutatja a sorozat azt, hogy milyen fájdalmai vannak, de hogy ő mégsem tud felkelni. Tehát, hogy szerintem ez egy azért jó rész, és most nem azért jó, mert az embernek jobb kedve lesz tőlem, mert az nem lesz, de hogy azért úgy, meg egyébként szerintem az Eufória azért az esetek nagy részében eléggé hülyen mutatja be magát a generációt. Mondom ezt úgy, hogy én már nem ez a generáció vagyok. Az én generációmban egyébként a Skins volt egy olyan sorozat, igen. És ott is volt egyébként egy szereplő, aki depressziós volt. Azt hiszem, hogy a második generációban volt, Effinek hívták. Ezek azért jók, mert hogy az ember kap egy valós képet erről. Lásd azt, hogy nem tud felkelni fogat mosni, az, aki mondjuk látta ezt a sorozatot, most nem biztos, hogy ez változtatja meg az ő egész hozzáállását a mentális betegséghez, de azért érzékenyít minket arra, hogy nem lepődünk meg ezen, meg nem stigmatizáljuk a szemét még jobban, hanem hogy megértjük azt, hogy vannak ilyen helyzetek. De én úgy gondolom, hogy most már azért a ilyen fiatal felnőtt generációnak azért már, szerintem a depresszió egy olyan dolog, amiről azért már elég sokat hallottak, és talán lehet, hogy kevésbé jelenik meg, de ez megint csak az, hogy én arról a populációról tudok beszélni, ahova én is tartozom, meg akiket sokat látok, ugye ez a valamennyire ugye ez a értelmiségi, tehát hogy valahogy ez a, úgy értem az értelmiségét, hogy akár egyetemi populáció, ugye én őket látom sokat, mint egyetemi oktató.
A másik nagyon érdekes, izgalmas reprezentációja az a bipoláris zavarnak volt, a Shameless szégyentelenek sorozatban. Ott hát lényegében az a sztori egy ilyen nagyon keszekusz a családot mutat be, ahol az apuka az mondjuk drog- és alkoholfüggő, az anyuka pedig bipoláris. És ezt a betegséget megismerhetjük az anyuka Mónika szemszögéből, viszont az ő szála az annyira nem jelentős, mint a fiái, aki ezt örökli. És az a tök érdekes, hogy legalábbis nekem az volt a nagyon érdekes ebben, hogy nyilván bemutatta azt, hogy vannak olyan fázisok, mikor ugye ez a mániás vagy hipomán fázis, mikor nagyon-nagyon magasan van, nagyon boldog, fut reggel, szaladgál, mindent megcsinál, kitakarít, megfőz, mellette ilyen nagyon hirtelen döntéseket hoz, mondjuk megcsalja a párját, meg stb. Nagyon nagy költekezéseket csinál, és aztán a következő percben meg már nem képes kikelni az ágyból, nem reagál, nem válaszol semmire, egyszerűen tényleg nem tudnak vele mit csinálni, és már ez alapjában véve is szerintem tök hitelesen volt bemutatva, viszont ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ugye megkapta a gyógyszert, és megkapta a diagnózist, és valahogy, nem tudom, én meg szerintem sokan azt gondolnánk, hogyha diagnosztizálnak téged egy ilyennel, akkor utána szeded a gyógyszert. Viszont annyira érdekes, hogy egy olyan mindsetben volt benne ő is, és az édesanyja is, hogy nekik erre a gyógyszerre nincs szükségük, mert akkor elvesztik az igazi személyiségüket, és valójában ez az igazi énjük nekik, és mindenki más, aki rájuk akarja nyomni ezt a gyógyszert, az igazából nem szereti az ő igazi énjüket.
Igen, egyébként az az érdekes ebben a sorozatban, ugye ez egyébként egy amerikai feldolgozás, egy eredetileg brit sorozatnak.
Tehát nem is tudtam, de, igen, de durva.
És ez ugye az amerikai, és hogy egyébként nagyon jól bemutatja ezeket a generációs mintázatokat, hogyha az ember egy kicsit olyan szemmel nézi. Amikor én elkezdtem nézni ezt a sorozatot, akkor még szerintem talán hallgató voltam, de lehet, hogy még az sem. És akkor nem annyira néztem ezt olyan szemmel, mint mondjuk most később egy kicsit, amikor az ember máshogyan tud ránézni. Az az érdekes, hogy itt az anya szemszögéből is, ugye őt úgy ismerjük meg, hogy egyszer csak így megjelenik, és akkor olyan egy kicsit, mint egy ilyen tornádó, aki mindent felkavar, és egyébként ebben a teljes ugye mániás szakaszában van, és az elején csak azt látjuk, hogy ő egy kicsit ilyen hippiszerű, aki így ilyen nagyon kicsit ilyen keszekusza dolgai vannak, de utána látjuk azt, főleg egyébként így a férjéhez hozzá hasonlítva, aki egyébként ő is ugye egy ilyen drog és szer, mindenféle függő, hogy egyébként meg valami egy kicsit más, és valami egy kicsit fura, és akkor igen, tehát, hogy utána meg van ez a jelenet, amikor meg már másik nap meg fel sem tud kelni, és azért nagyon érdekes ez nekem, mert hogy a fia ott serdülő éppen, és hogy ő neki akkor kezdődik, vagy akkor van először egy ilyen szakasza, és egyébként most úgyhogy nem vagyok klinikus, nem lehet ebből diagnosztizálni, de hogy ez inkább szerintem egy ilyen bipoláris egyes, lehet egy ilyen mániás. Van egy olyan jelenet, hogy a fiú egyébként ilyennek hívják. Ő az amúgy, ő ugyanaz a színész, aki a Star Wars játékokban, az új játékokban egyébként a színész, akin a karakter van. Mindegy, ezt most csak így ide rakom, mindegy. De hogy ilyen szempontjából látjuk azt, hogy, tehát, hogy olyanokat csinál, hogy ellop egy csecsemőt például. Egy mániás szakaszában, tehát hogy az nem hipománia, én szerintem. De ez ugye egy sorozat és stb. És hogy az ő szempontjából nagyon érdekes, ahogy ő ezt megéli. Mert az anyja az mindig ebben él, tehát hogy legalábbis amit látunk ebből, és hogy ő teljesen úgy van ezzel, hogy ez teljesen rendben van, és akkor ő így éli az életét, ugye eléggé alacsony szocioekonómiai státuszban, tehát hogy nincsen hol laknia, általában össze-vissza mászkál emberek között, és hogy a fia szempontjából érdekes, hogy ő is rájön erre, hogy ő neki van, hogy ő ezt megörökölte az édesanyjától, és hogy ez az önelfogadás, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy persze, hogy ez nincs rendben, és amikor őnek is el kell fogadnia azt, hogy nincs rendben az, hogy ugye a mániás szakaszában ilyen dolgokat csinál. Egyébként ilyen borzasztóan meggondolatlan dolgok lehetnek. Én hallottam olyan esetet, hogy például volt olyan, aki a mániás szakaszában elajándékozta az összes vagyonát, tehát hogy így az aranyait odaadta mindenkinek, stb. Tehát ilyen nagyon durva dolgok lehetnek, amit egyébként a személy nem csinálna. Utána az, hogy elfogadja azt, hogy ő ilyen, de mégis segítségre van szüksége. És egyébként a későbbi évadokban viszont már szedi a gyógyszerét. Tehát, hogy ott viszont már egy ilyen normatív dolognak látjuk azt, és viszont az nagyon érdekes, hogy amikor csinál valamit, tehát történik vele valami, akkor rögtön a családban mindenki megkérdezi tőle, hogy szeded a gyógyszered, és mondja, hogy igen, szedem, de ez most nem arról szólt, hanem valami másról. Tehát, hogy ez nagyon jól megvan egyébként itt jelenítve ebben, és így maga az a szál is, ahogy ő hogyan tudja elfogadni magát, és hogy mi az ő igazi énje igazából, mert hogy attól, hogy elfogadja magát, és tudja, hogy ő ilyen, mert ezzel nem tud mit csinálni egyébként, amellett amúgy meg lehet az, hogy mégis kell neki segítség.
Ez lett volna már a Pszichoperce, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk!
Lícomi Krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.